A Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krizmaszentelést tartottak az Egri Bazilikában nagy csütörtök reggelén. Az ünnepélyes szertartáson az egyházmegyei papság tagjai megújították papi ígéretüket. A szentmisén nagy számban voltak jelen bérmálkozásra készülő fiatalok. Ternyák Csaba egriesek a papsághoz szólva arra buzdított, adjunk hálát, hogy az Úr minden botlásunk ellenére meghívott papjai közé, ránk bízta az ige hirdetés és az eukarisztia szolgálatát. A pápa a hagyománynak megfelelően megmosta és megcsokolta 12 paptársának lábát a lateráni Szent János Bazilikában. Az ember erősnek és nagynak érzi magát, amikor uralkodni tud, amikor félnek tőle, és úgy akar győzni, hogy megöli a vele egyenlőket, de Jézus megtisztítja az emberről alkotott képünket, és megtanít bennünket szeretni, mondta a Szentatya. A 12 pap mind a római egyházmegyében szolgál, és közülük 11-et maga 14. Leó szentelt fel tavaly május 31-én. A pápa arra kérte a híveket, hogy kövessék Jézus példáját az odaadásban, a szolgálatban és a szeretetben. Nagy csütörtök este a Szentatya a lateráni Szent János Bazilikában mutatta be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére. Ezzel a szertartással kezdődött el a húsvéti Szent Háromnap. Nagypéntek munkaszüneti nap, a szupermarketek, drogériák, bútoráruházak, diszkontok zárva tartanak. Nagy szombaton a megszokott szombati nyitvatartással lehet számolni, de a kisebb üzletek hamarabb bezárhatnak. Húsvét vasárnap és húsvét hétfő pedig újra munkaszüneti nap, így a boltok zárva lesznek majd. Megerősített járatokkal, tartalékjárművekkel és több személyzettel készül a húsvéti csúcsforgalomra a MÁV csoport, a buszok és a vonatok esetében is. Április 7-én, 8-án Magyarországra látogat az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A látogatás során J.D. Vance Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd a kormányfővel beszédet mondanak a Magyar-Amerikai Barátság napja címmel meghirdetett nagy gyűlésen az MTK Sportparkban. A politikáról csak szolgálatként szabad gondolkodni, nem karrierként, mondta Orbán Viktor a Frisbee TV YouTube csatornáján este közzétett Hajdú Péternek adott interjúban. A miniszterelnök pártelnök a Fidesz sikerének kulcsát abban látja, szuverén közösség és megalakulása óta minden lépcsőfokot végigjárt a politikai szervezettől az ellenzéki munkán keresztül a koalíciós, majd a kétharmados kormányzásig. Szó esett biztonságpolitikai kérdésekről. A miniszterelnök rámutatott, Ukrajna aktívan próbál befolyást gyakorolni más országok, köztük Magyarország politikai életére. A jegybankkal kapcsolatban is elhangzott kérdés, Orbán Viktor azt mondta, Matolcsy Györgyért addig tudott felelősséget vállalni, amíg a minisztere volt. Donald Trump a Truth Social közösségi platformon jelentkezett az iráni háborúval kapcsolatban. Az amerikai elnök bejegyzésében ismét fenyegetést küldött a perzsa államnak a következő megsemmisítendő célpontokról. A mi hadseregünk a legnagyobb és legerősebb, messze bárhol a világon, még el sem kezdte elpusztítani azt, ami Iránból megmaradt. Következnek a hidak és az elektromos erőművek. Az új rezsim vezetése tudja, mit kell tenni, fogalmazott az üzenetben. Oroszország egyik legfontosabb olajexportáló kikötője a balti-tengeri Primorsz tároló kapacitásának legalább 40%-át elvesztette az ukrán drónok támadásai következtében, ami az orosz olajszállítások csökkenéséhez vezethet, között a Reuters hírügynökség amerikai kereskedelmi műholdak felvételeire hivatkozva. A képek alapján legalább 8, egyenként 50 ezer köbméter űrtartalmú tartály sérült meg. Közel 5000 új lakás megépítését célozva 10 újabb otthonstartos fejlesztés indulhat több nagyvárosban, közölt a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. Panyi Miklós hozzátette, a kormány társadalmi egyeztetése bocsátotta a terveket, amelyek közel 5000 új lakás gyorsított engedélyezési eljárásban való megépítését célozzák, Budapest mellett több vidéki városban, például Debrecenben is. Az Erminio vihar hatalmas pusztítást végzett Görögország egyes részein, Neamakriban egy férfi elhunyt. A Beaufort skála szerinti 9-es erősségű szél Észak-Afrikából felkapta a Szahara homokját, a porvihar pedig narancssárga vörösre festette az eget Krétán. Emiatt néhány iskolát bezártak, több járatot töröltek, Görögország egyes részein pedig a komp és hajó közlekedés is lehetetlenné vált. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, de változó mennyiségű felhőzettel telik a nap. Csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkült, helyenként meg is erősödik. A csúcshőmérséklet majd délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nagypéntek. Az önzetlen szeretet napja a Szent István Rádióban. Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Meghalt Nádasdy Ádám, akinek egyik legfontosabb fordítása volt Dante isteni színjátéka, benne Jézus pokoljárásával. Az opera színpadán hagyományosan Wagner Parsifalja szólal meg Almási Tóth András rendezésében, és színre kerül Mascagni Paraszbecsülete is. Húsvéti programokkal indít az április 12-éig tartó Bartók tavasz. Visszatérő műsorként újra látható lesz a Magyar Állami Népi Együttes Kivirágzott keresztfája című előadása. És húsvét hétfőn a feltámadás misztériumát idézi meg Kristófi János Zsigmond orgona koncertje a Pannonhalmi főapátságban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Fájdalmasan friss hír, hogy meghalt Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, műfordító, egyetemi tanár. Ő fordította újra Shakespeare számos drámáját, de még a Bánkbánt is érthető magyarra. S 8 évig dolgozott az isteni színjátékon. Sok egyéb díja mellett 2017-ben kapta meg az Artisius irodalmi nagydíjat. Ekkor volt viszonylag új a Dante fordítása, és ekkor beszélgettem vele. A műben hangsúlyosan megjelenik Jézus pokoljárása. Nagypénteken kevés aktuálisabb tudnivalóval szolgálhatna Dante és általa a csodálatos műveltségű Nádasdy Ádám. Dante isteni színjáték, mindannyian emlékezhetünk rá iskolás korunkból, leginkább tanultunk róla, és a legkevésbé gondolom azt, hogy elolvastuk volna. Talán a pokol egy-két fejezetét, van egy szálú égeszerű fontos mondat, talán az egyetlen mondat, amit meghagyott az eredeti Babits fordításból.
Babits is ezt írta, mert az Angyal János is ezt írta, meg a Szász Károly is ezt írta, hogy ki itt belépsz, hagyj fel minden reményel, mert hát ez annyira így van olaszul, hogy ez nem nagyon lehet másképp. Én szívesen mondom azt, hogy én ezt a Babitstól átvettem, de ez nem igaz valójában. Nagyon sok lábjegyzetet csináltam, hogy a tudásanyagot jobban közvetítsem, mert azért ez alapvetően tankönyv akar lenni. Dante el akarja mondani, hogy ő szerinte hogy kell élni, és mire való a világ.
Önnek miért volt fontos, hogy Dantét kezébe vegye ilyen szinten, hogy egy új fordítást készítsen belőle?
Nagyon szeretem a középkort. Értek is hozzá, mert ugye nyelvészi munkám során régebbi nyelvekkel foglalkoztam. Olasz szakot végeztem, jól tudok olaszul, de főleg mondom, szeretem a középkort, szeretem az apró betűs lábjegyzeteket, és szeretek buvárkodni, utána nézni dolgoknak, hogy de most akkor tényleg hányban született XY, mert hogyha jobban megkaparja, akkor persze kiderül, hogy semmit se tudunk biztosan, mert az egyik veszi át a másiktól. A lábjegyzetek készítése az nekem egy nagy öröm volt.
Mint hogy a Shakespeare fordításainál is, elsősorban szerintem az a legfontosabb ebben a fordításban, hogy végre érthetővé válik, hogy Dante mit akart mondani nekünk.
Hát jó, a Shakespeare az azért más, mert a színpadra csinálom a fordítás, ahol ugye az egy szigorúbb világ, mert 3-4 másodperc alatt egy sor elhangzik, ha nem értette meg a közönség az alatt, akkor megette a fene. Itt azért ez nem így van, számíthatok arra, hogy újra elolvassa, megnézi a lábjegyzetet. De valóban igaza van, hát azt gondoltam, hogy ha nem érti az olvasó, akkor nem ér semmi.
Ugye mondjuk legismertebb számunkra a Babits fordítás, és nagyon kevéssé tudjuk, hogy Dante milyen nyelven írt, mennyire emészthető nyelven írt. Tényleg milyen nyelven írt, hiszen ugye 1307-ben kezdte el, és aztán írta haláláig az isteni színjátékot, tehát ez egy nagyon más olasz nyelv lehetett az övé, mint a mai.
Hát igenis, meg nem is. Azért érthetőek a szövegek. Tudja, milyen ez, mintha mondjuk Zrínyit olvasna, vagy a Vizsolyi Bibliát. Hát azért az magyarul van, csak persze néhány szót másképp használ, meg szokatlan. Ugye a Vizsolyi Bibliában egy nő azt mondja, nehézkes vagyok, és azt akarja mondani, hogy ő állapotos. Hát ilyesmik a Dantenál is vannak bőven, de azért alapvetően mégiscsak ugyanaz a nyelv. Lasciate ogni speranza voi che entrate, ugye hagyjatok el minden reményt ti, akik beléptek, hát ez ma is így van olaszul.
Önnek mennyire volt feladata, amikor csinálta ezt a fordítást, hogy igenis egy kicsit ezt a nehézkes nyelvet átültesse egy mai magyar nyelvre? Sokat bíbelődötte ezzel, kereste azokat a fordulatokat, amelyektől a isteni színjáték a mai olvasó számára is emészhetővé válik.
Igen. Például vannak a jellemhibák. Az egyik jellemhiba az avarícia, amit hagyományosan fösvénységnek szoktak fordítani. És ez egy olyan szép díszes, ma már irodalmias kifejezés, hogy nem érezzük tulajdonképp mögötte. Sokat gondolkoztam, és végül pénzimádatnak fordítottam, mert azt értjük, és azt is értjük, hogy az, ha nagyon túlzásba viszi valaki, akkor abból baj lehet, az életét is tönkre teheti.
Vagy azt gondolom Shakespeare után, mert ugye most nem tudok eltekinteni attól, hogy elementáris élmény az, hogy Shakespeare-t az önfordításaiban láthatjuk a színpadon, és egyszerűen érthetővé vált, és szerethetővé vált, és nagyon korszerűvé vált. Tehát van önben már egy nagy rutin, hogy hogyan kell áttenni mondjuk egy nehezen érthető, még az angolok számára is nehezen érthető Shakespeare-i nyelvet magyarra, mint ahogy a Dante is, felteszem, nem annyira könnyen érthető a mai olaszok számára.
Igazán.
Tehát itt számít a rutin?
Számít a rutin, igen, hogy milyen megoldásokat használjuk, de az is számít, hogy mi az, amitől tartózkodom. Tehát azt nem írom le, hogy ő mondá nekem, vagy mondá nékem pláne. Tehát vannak dolgok, ahol én megvonom a határt, és azt mondom, hogy nem alkalmazok ilyet, mint nem is tudom, egy építész, aki azt mondja, amikor a Bauhaus stílus volt, hogy ő boltívet pedig nem fog építeni, még akkor is, ha nagyon jól meg lehetne oldani vele valamit, de akkor is az nem tartozik az én eszköztáramba. Tehát ez is igaz, hogy magamnak korlátozom az eszköztárat, mert hát jó, ezt hívjuk stílusnak, hogy valaki csak bizonyos dolgot csinál, mást meg nem csinál. De kétségtelen, hogy azt is akarom, hogy érthető legyen, tehát a mondatfűzésből kijöjjön, hogy kicsoda mit csinál.
Mennyire volt zsinór mérték a Babitsi fordítás, vagy Vörös Sándor is lefordította az isteni színjátékot? Mennyire foglalkozott ezekkel a fordításokkal, vagy indított magában egy tiszta lapot, egy tabula rázát, és na, én most ezt így fogom lefordítani, és nem törődöm azzal, hogy egyébként mit csináltak az elődeim.
A Vörös Sándor csak 5 éneket fordított le a 100-ból, az is nagyon érdekes. A Babits is nagyon érdekes. Nem akarom félrevezetni, amikor azt mondom, hogy nem, de hát közben meg igen. Tehát ugyanaz, mint amikor egy barokk templomépítőtől azt kérdezi, hogy most a gótikus katedrálisokkal foglalkozott-e. Hát, hogy az ördögben ne foglalkozott volna, nyilván azt tanulta az iskolában, megcsodálta őket, majd egy napon azt mondta, hogy na nem, ebből elég volt, és most valami egészen más fogunk csinálni, és egyetlen elemet se épített be a barokk templomába a gótikus katedrálisból. De persze ez nem azt jelenti, hogy nem törődém, én az utolsó sorig elolvastam a Babits fordítását, és megnyugodva vettem észre, hogy egyetlen szó nem egyezik az enyémmel.
Dante ugye 1307-től kezdte írni az isteni színjátékot, ennek több mint 700 éve. Mennyire van értelme a tartalom szempontjából foglalkozni Dantéval? Magyarán mi az, ami ma is aktuális lehet Dantéból?
Hát elsősorban az, hogy valaki valami nagyon nagyot akar csinálni. Az nagyon bátorító és lelkesítő, hogy valaki ilyen hatalmas vába vágja a fejszéjét. Megint csak a gótikus katedrális tudom mondani, hogy érti, hogy akkoriban, amikor az emberek olyan kicsi házakban laktak, hogy alig bírtak fölállni benne, akkor nekiálltak ilyen csodálatos, égretörő épületet építeni. De ez nagyon tanulságos, hogy igenis, hinni kell, dolgozni kell, remélni kell, erőt kell gyűjteni. A tartalma nagyon sokszor érdekes, hát hogy például azt mondja, hogy az önteltség az a legcsúnyább jellemhiba, vagy az még az irigységnél is, meg a pénzimádatnál is csúnyább. Ezen azért sokat lehet gondolkodni, hiszen ezeket ma is ismerjük. Ránk is érvényesek ezek, mi se vagyunk angyalok, de hogy érdekes, hogy az önteltséget gondolja ő a legsúlyosabbnak.
Ugye a történetet legalábbis kultúrtörténeti szinten mindenképpen ismerjük, ott volt az egykori szerelem Beatrice, ő vezeti Vergiliuszt, a pokol, a purgatórium és a mennyországba, különböző stációkon megyünk át, hát ez számunkra egy meglehetősen elvont világ, transzcendentális világ, amennyiben a pokorra, a purgatóriumra, a mennyországra gondolunk, hogy ezek léteznek.
Ez, hogy léteznek, hát a Dante ott járt, hát ott van, bele van írva a könyve. Na de most komolyan mondom, érti, hát ha egy jó könyv ezeket leírja, olyan, mint egy sci-fi, hogy valami bolygóról ír, ami hát nem, a csillagászok szerint nem létezik, de ha ő azt mondja, hogy ott járt, és ilyen kalandjai voltak, és érdekes, amit maga mond, azt a szót használt, hogy transzcendentális, ő meg azzal játszik, hogy rettenetes konkrétnak írja le. Tehát leírja, hogy balra körülbelül másfél méternyire volt egy híd sziklából, és azon átmentünk, és a pokolban nagyon-nagyon alaposan megírja a földrajzi helyzetet.
A poklot Dante után szoktuk elképzelni, hogy ez egyáltalán az milyen lehetett, hány bugyra volt, és így tovább, és kik voltak ott, kik voltak azok a csúnya emberek, akik megérdemelten szenvedtek a pokol különféle stációiban.
Dante azt mondja, hogy ugyanarra az életvitelre lehet a pokolba is kerülni, meg a paradicsomba is, és azon múlik tulajdonképpen, hogy tart-e önvizsgálatot, hogy valamikor élete során, vagy legkésőbb halála pillanatában belenézze a tükörbe, és azt mondja-e, hogy hú, de nagy gazember voltam én, vagy vagyok én. Tehát tulajdonképpen ugyanazért az életvitelért, mondjuk ki bűnért, az egyiket a pokolba rakja, a másikat a purgatóriumba. Na most ne felejtsük el ezt a könyvet, nem a Jóisten írta, hanem Dante. Tehát a Jóisten szerintem az vonogatja a vállát, meg mosolyog, hogy egy jó van gyerekek, ez nagyon érdekes, hogy ti miket irogattok, meg olvastok össze-vissza, aztán majd meglátjátok, hogy hogy van a valóságban. Minden esetre a Dantéban tényleg az a lényeg, hogy ugyanazért lehet örök szenvedésbe is elkározni, és örök üdvösségre is jutni, a különbség abban van, hogy önbírálatot, önismeretet gyakorol-e.
Ez is nagyon érdekes, hogy a Jézus ugye megjárta a poklot ebben a három napban, mielőtt a feltámadás megtörtént volna.
Halála után, nagy szombaton tulajdonképpen, vagy hát nagy péntek éjszakán. Ez nem a Dante találja ki, ez vallástörténeti vagy teológiai tény, ezt így szokták tanítani. Úgy hívják hivatalosan, hogy Krisztus pokoljárása. Ez egy létező dolog, és azért kell ez egyfajta magyarázat, hogy amíg Krisztus meg nem halt a kereszten, addig a mennyország zárva volt. Oda nem lehetett bekerülni, mert csak az ő halála révén nyílt meg, mert ő ekkora áldozatot hozott, hogy mi, hogy így mondjam, utána mehetünk a paradicsomba. Ám de az ő halála előtt is élt sok becsületes ember, hát azokkal mi lesz? Azok miért maradjanak szegények a túlvilágnak? Hát nem is a pokolba, de hát ilyen érdektelen helyén. Ezért ő lement, és azokat kihozta. Tehát az elsők, akik a paradicsomba kerültek, azok például a régi zsidók, akik közül ugye hát nagyon kiváló emberek volt, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes, Áron, stb., akik részben a maguk zsidó hitét, hát komolyan vallották, részben a kereszténység előkészítői voltak, legalábbis keresztény olvasatban.
Ami az önújítása feltétlenül, mondjuk a Babicsi fordítás után, ami egyértelműen verses forma volt, hogy sokkal szikárabbá tette az isteni színjátékot, nincsenek rímek, nem lírikus fordítás ez, sokkal inkább epikus, vagy netán inkább drámai?
Ezt nem tudom megmondani, hogy alapvetően epikus, de vannak drámai pillanatok benne, találkozások vannak, hát van olyan, hogy ránéz valakire, Dante is azt mondja, hogy maga itt, kérdezi döbbenten, mintha nem ő írná a könyvet, de hát ismétlem, ez egy szép irodalmi alkotás, tehát ő direkt csinálja ezt. Valóban igaza van, alapvetően epikus, tehát igen, ez egy hatalmas, hát nem is tudom, hogy eposz-e, furcsán pikareszk ez a könyv, érti, mert hogy kicsit ide megyünk, oda megyünk, ezzel találkozunk, azzal találkozunk. Egy komoly kritikus például azt mondta, hogy ez egy revű, hogy ez a középkorban egy ismert műfaj volt, hogy valakinek a szeme előtt elvonul a világ, a revű, és hogy lát jót, rosszat, angyalt, ördögöt, és hogy ez is ebbe tartozik.
Március 29-én, 79 éves korában meghalt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító, egyetemi tanár. Rá emlékezve, s a húsvéthoz szorosan illeszkedően is hallgattuk újra a 2017-ben vele készült interjút, amiben az isteni színjátékról beszélgettünk. Az Operaház ma nagypénteken, illetve húsvét vasárnap tűzi műsorára Wagner utolsó zenedrámáját, a Parsifalt, amit a szerző színpadszentelő ünnepi játékként fogalmazott meg. A mű kötődik a húsvétot övező keresztény misztériumhoz. Parsifal tiszta, naív hite által képes megmenteni a testi és lelki bajoktól szenvedőket, és a grál a Krisztus vérét felfogó szent kehely őrzőinek sorába lépni. Az opera zenekarát, énekkarát és gyermekkarát első ízben dirigálja Konstantin Trinks, napjaink egyik elismert Wagner karmestere, aki a Parsifalt legutóbb a müncheni Bajor Állami Operaházban vezényelte. A főbb szerepekben Kovács Házi István, mint Parsifal, Kálmándi Mihály, mint Amfortas, Frid Péter, mint Titurel, Palerdi András, mint Gunnemanc, Szemeridi Károly, mint Klingszor, és Szántó Andrea, mint Kundri lépnek színpadra. Az előadás rendezője Almási Tóth András. Vele beszélgettem.
Ugye Wagnernek ez az utolsó műve, aminek a zenén kívül még a szövegkönyvét is ő írta, és természetesen visszamegy az ősi mondavilágba, abból merítkezik, mint meg annyi operájánál. Ma számokra ez a régi történet mennyiben tud mértékadó, irányadó lenni? Miért jöjjön be ma a közönség meghallgatni ezt a Wagner művet?
Ez a Wagneri mitológia, ami valójában egy ilyen Wagneri valláskép, az egy nagyon fontos gondolatot hoz be, ez a mitláid, ami magyar fordításban az együttérzés, vagy a vele való közösségvállalás, És ugye az darabnak az utolsó mondata az, hogy megváltás a megváltónak. Tehát egy nagyon fontos olyan értéket képvisel a Wagneri filozófia, ami kiveszett valahol a 20. században már az emberekből, és azóta is, így a 21. században is nekünk, mintha mindig újra és újra magunkévá kellene tenni ezt a gondolatot, hogy nem elég az, hogy mások szenvednek miattunk, hanem magunkat azzal tudjuk megváltani, hogy a mások szenvedését átérezzük, és a magunkénak gondoljuk. Tehát a értünk való szenvedésben való együttérzés vált meg minket. És szerintem pontosan ebben a nagyon zilált korban ez egy nagyon fontos emberi gondolat. Wagner korában pont a vallás az nem volt elég erős. Wagner úgy gondolta, hogy minthogy az emberiség a megváltó szenvedésével egy passzív viszonyban lenne, tehát hogy minthogyha úgy élni az emberiség az életét, hogy én már meg vagyok váltva, tehát nekem nem kell semmit tennem. Ezért így aztán én szabadon élhetek. Parsifal egy új fajta szintet hoz be ebbe a gondolkozásba, azt, hogy hiszen nekünk aktívan át kell éreznünk a megváltó szenvedését ahhoz, hogy mi meg legyünk váltva. És úgy gondolom, hogy ez ma is egy újra és újra felmerülő probléma, hogy az emberiség szeretné a passzívan létezni, és nem részt venni a megváltás pillanatában.
Inkább megadja magát a sorsának.
Igen.
De ez történik.
Igen.
Tehát ez egy vágyálom volt Wagner részére.
Igen.
Parsifal viszont megfelel ennek az ideának, amit ő elképzel.
Igen, de ahhoz az kell, hogy ő egy gyermeki létből jöjjön. Tehát ez is nagyon fontos gondolat, hogy ugye ő egy tiszta tudatlan, ahogy a magyar fordításban van, tehát ő neki nincsenek társadalmi és egyéb előképei, tehát ő tisztán és tudatlanul az önmaga megismerésével tudja ezt a szenvedés felvállalni, és ez szerintem nagyon fontos, ugyancsak, hogy egy ilyen kitisztított tudatállapotban lehet megnyílni erre a gondolatra.
Nem tudom, ez jellemző-e az egyéb Parsifal feldolgozásoknál, vagy csak ebben az előadásban, hogy kettőzve látjuk őt a fiatalkori énjét, meg az időskori énjét egy azon helyzetben, egy azon színpadon, egymás mellett létezve.
Nem, hát ez az én gondolatom volt, de biztos ez már más feldolgozásokban is felmerült. Parsifal a mi előadásunkban szembesül saját múltjával, a saját döntéseivel, és megkeresi azt a pontot, ahol neki változtatnia kell a múlton ahhoz, hogy a jelen az más legyen, mint hogy elindul a darab. Tehát van egy ilyen furcsa időhurok, amiben ez játszódik, ami nagyon jellemző tud lenni a Wagneri leitmotív technikára is, hogy itt folyamatosan az idő az nem az a szokásos lineális módon folyik, hanem egyrészt egy mítikus időben, tehát a mindig jelen lévő múlt van, és ugye is hangzik a darabban, hogy itt a időtérré válik.
Egy nagyon fontos pillanatát megeleveníti Wagner a keresztény mitológiának, a Jézusról való gondolkodásunknak, az utolsó vacsorát. Ez egy gyönyörű kép, és ugye itt a Szent Grál, a kehely, amiből iszik Jézus, és amiben aztán vére hull a keresztfán. Tulajdonképpen a Szent Grál köré épül a németeknek a mondaköre, vagy az északi mondakör. Ez egy olyan motivum, ami végig vonul a Wagneri életművön is. Ez egy nagyon hangsúlyos, szép jelenete az operának.
Kétszer van, az első Grál szertartás az egy sikertelen szertartás, mert hogy hiányzik belőle a mitlájt, amit majd a Parsifalhoz meg. Tehát ez a világ, ahol az első Grál szertartás lezajlik, ez egy megváltásra szoruló világ. Tehát ugyan a szertartás az létrejön, és felfénylik a Grál, de hogy milyen áron, hogy a Zsámforte szenvedése árán, és hogy az emberekben semmiféle együttérzés nincs ezzel, emiatt az első Grál szertartás az egy téves irány. Egyébként a legősibb Wagner hagyományok szerint az első felmérés végén nem szabad tapsolni. Pont ezért, mert hogy zeneileg is úgy bánik a Wagner a motivumok, hogy nem áll össze egy rendé. Noha csodálatos zene szól, de valami nem stimmel az egészben, ami majd a harmadik felvonásban, a végső fináléban, abban a grászertartásban, ahol már a Parsifal megoldja a problémát, és elhozza nekünk a Mitleid gondolatát, akkor összeáll zeneileg is az a forma, és akkor teljesedik ki a grászertartás. Ez a két féle grászertartás, két nagyon különböző szertartás, és még egy nagyon érdekes van, hogy ugye nem csak a grál a központ, hanem a gerely, vagy a dárda. Ugye a legenda szerint, hogy azzal sebezték meg Jézust, és ez a kettő az összetartozik. És az Ámfordásznak az a hibája, hogy a Szent Gerejt, hívjuk Gerejnek, vagy Dárdának, az kivitte és harcra használta, pedig az nem szabad. Mert hogy annak ugye pont az az értelme, hogy az nem egy harci sebző eszköz, hanem az a dárda, ami megsebzett valakit, megsebezte a megváltót, és ezért a dárda és a grál az összetartozik. Ha ez szét van választva, ami a darabban így indul, akkor a világban nincs rend. Tehát az a dárda, ami megsebezte Jézust, és a kehely, amiből Jézus ivott, és amiben a vérét felfogták, ha ez nem összetartozik, hanem szét van választva, akkor a világ rendje nincs a helyén. A darab végére helyreáll a rend, és ez zeneileg is meg van komponálva. Tehát a különböző Wagneri motívumok, a gerely motívum, a grál motívum, a hit motívum, az a darab végére áll össze.
Korai középkori a történet, ehhez képest egy abszolút mai szint látunk. Egy zárt intézetet, így indul az előadás mai ruhákban, ami lehet, hogy némi csalódást fog okozni azoknak, akik grandiózus, szép középkori tereket és ruhákat és mellvérteket, páncélzatokat, stb. Szeretnének látni. Miért így találta ki a történetet?
Ez nem zárt intézet, hanem ez egy zárt közösség, inkább így mondanám, ami éppen szétesőben van. Én úgy gondolom, hogy a mítosz az egy folyamatosan jelenlévő dolog, és hogy az a igazán érdekes a mítoszban, amikor a legmaibb, a leghétköznapi valóságunkban is folyamatosan jelen van. Szerintem ez egy sokkal erősebb, mint hogyha az egész el van távolítva egy ilyen festménybe, ami nagyon távol van tőlünk, és azt úgy távolról csodáljuk.
Wagnert játszani úgy gondolom mindig egy óriási feladat. Egyáltalán megküzdeni azzal a gondolatvilággal, amit ő föltesz a színpadra. Másrészt pedig rengeteg szereplő van, óriási hosszúságban zajlik egy Wagner opera. Nem tudom, az énekeseket mennyire terheli meg egy Wagneri szerep. Grandiózus a zene, az nem kérdés, de hát Wagnerhez ezt a jelzőt szoktuk társítani. Tehát magyarán mennyire nehéz feladat ma Wagner színpadra tenni?
A főszereplők számára ez nagyon megterhelő, ezért nem is lehet ugye minden nap elénekelni. De én úgy gondolom, hogy nem csak hangilag jelent megterhelés, hanem az egész színpadi létezésben, hiszen ugye például az az érdekes, hogy ugye a Kundry szerepe az egy rettentő nehéz szerep, de ő igazából a mennyiséget azt a második felvonásban énekli, ott rengeteget énekel a Kundry.
Ő a
női főszereplő, viszont az első felvonásban vannak megszólalásai, a harmadik felvonásban meg két szót énekel összesen, de ő neki 5 órán keresztül színpadon kell lenni egy nagyon extrém, nagyon energikus létezésben. Tehát itt nem csak a hangi megterhelés ebben a lényeges, hanem az, amit színpadilag megkövetel, például a Kundry figurájától a Wagner.
Ő konkrétan Szántó Andrea.
Szántó Andrea, igen.
Nézzük a többi szereplőt.
Parsifal Kovácshez István, Amfortas Kálmendi Mihály, Gurnamanc Palerdi András, Klingzor Szemerédi Károly, és nagyon sok fiatal énekes, akik volt tanítványom is, a Világlányok és az Apródok szerepében egy nagyon impulzív csapat hozta össze ezt az előadást.
Ugye Parsifal az utolsó mű, a Wagneri operák sorában ön hova tenné a Parsifalt?
Ez egy nagyon kilógó mű a Wagner életműből, többek között azért is, mert egyrészt ez nem zenedrámának van írva, hanem színpadszentelő ünnepi játéknak. Másik dolog pedig az, hogy ez happy enddel ér véget, egy nagy megdicsőléssel és a megváltással ér véget. Az összes Wagner opera nagyon tragikusan ér véget. Nietzsche például nagyon szerette a Wagnert, és ő nagyon-nagyon csalódott a Wagnerben a Parsifal kapcsán, mert hogy úgy érezte, hogy a Wagner megtagadta saját magát. De ő az életmű végére tesz egy fényt, egészet átértelmezi valójában.
Wagner Parsifalját nagypénteken és húsvét vasárnap tűzi műsorára az opera. Az előadás rendezőjét, Almási Tóth Andrást hallották. Most pedig következik egy részlet a műből. Az Operaházban nagyszombaton és még április 10-én is műsoron lesz Mascagni Parasztbecsülete. A húsvét vasárnap egy szicíliai faluban játszódó, tragikus végkimenetelű féltékenységi drámával Mascagni a Verismo egyik fő művét alkotta meg. A Parasztbecsület koncertszerű előadásain debütál, Turiddu és Santuzza szerepében az opera két kamaraénekese, Brickner Szabolcs és Létai Kis Gabriella, az ugyancsak kamaraénekes Szegedi Csaba pedig Alfio szerepében hallható. Szintén első alkalommal szólal meg Lucia, Fürjes Anna csenge tolmácsolásában, míg Lolát Heiter Melinda kelti életre. A Parasztbecsületet Mascagni miséje a Messa di Gloria vezeti fel, amely egy időben született és zeneiségében is kapcsolódik a Verista operához. Az énekarra és zenekarra írt felemelő mű tenor és bariton szólistájaként Brickner Szabolcs és Szegedi Csaba mutatkozik be. Az opera együtteseit mindkét produkcióban Madaras Gergely vezényli. Most hangozzék el egy részlet Mascagni Messa di Glóriájából. Április 1-én kezdődött, és április 12-éig tart a Bartók tavasz. A Bartók Béla születésének 140. évfordulóján 2021 tavaszán életre hívott Bartók tavasz nemzetközi művészeti hetek egyedülálló összművészeti eseménysorozat. A fesztivál program minden évben bepillantást enged Bartók lenyűgöző életművébe, ugyanakkor nem kizárólag a világhírű zeneszerző kompozícióit sorakoztatja fel, sokkal inkább Bartók szellemiségét, kreativitását, alkotói szemléletét kívánja közvetíteni számtalan műfajban, a kortárs komoly zenétől kezdve a világzenén, jazzen, táncművészeten és képzőművészeten át a könnyű zenéig, a magyar és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásain keresztül. A programokról K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját kérdeztem. Amikor indul a fesztivál, akkor éppen jön a húsvét hétvége, és a műsorok abszolút illeszkednek a húsvéti tematikához.
Egy világszenzáció is lesz, hiszen a húsvét kapcsán fellép Sir John Eliot Gardinernek a korábbi együttese, a English Baroque Solist és a Monteverdi kórus, de most már nem Gardinerrel, hanem Peter Willenna, akik előadják Bach János passióját. Ugye hagyományosan valamelyik passiót ilyenkor elő szoktuk adni. És hát ugye ez a nagy pénteknek a csúcspontja. Majd Sir John Eliot Gardinernek a jelenlegi együttese, The Constellation Choir és a zenekar előadja Bach húsvét második napjára komponált két kantátáját, és a bachi egyházzenei életműben kivételes helyet elfoglaló húsvéti oratóriumát is. Máshol nem lehet így ezt a két koncertet együtt látni. Sebestyén Márta Andrészki Judittal hangos húsvét napján egy húsvéthoz kötődő hagyományokat bemutató műsort rakott össze, és hát már többedik húsvét óta nagy sikerrel fut a Magyar Állami Népi Együttesnek a Kivilágzott Keresztfája. A felekezeti liturgia van elmesélve táncformában, és a kárpát-medencei hagyományok vannak benne összegyűjtve, úgyhogy nagyon színes ez a húsvéti programunk.
A húsvét, mint tematika jelenik meg a Bartók tavasz programjában, de utána, ahogy nézem ezt az igen-igen széles spektrumon működő műsorfolyamot, jól látható, hogy milyen különféle műfajok jelennek meg. Nézzük a táncot, a táncművészetnek mindig kiemelt szerepe van.
15 év után újra itt van a Táncszertér Wuppertal, Pinebaus által alapított világhírű együttes. A Valmond című produkciókat látjuk, 3 este is olyan nagy az érdeklődés, hogy még akár el tudtunk volna adni 2-szer ennyi jegyet is. A következő különlegesség az egy érdekes kombináció. Lajkó Félix ismét balett vagy tánczenét szerez és ad elő. Most a Székesfehérvári Balett Színházzal mutatja be a Tiszta Szoba című produkciót. Az egy nagyon érdekes atmoszférájú előadást. Okay. A másik új bemutatónk, ugye nagyon fontos, hogy a Bartók tavasz mindig friss bemutatókkal is jelentkezzen. Ugye már az előző Tiszta Szoba is az. A másik kiváló magyar koreográfus Bozsik Ivett társulata, a Belső Gyermek című produkció lesz a Nemzeti Táncszínházban. És hát egy másik különleges külföldi együttes, a Lett Nemzeti Opera és Balett. Vaszláv Nyizsinszki életéről készített egy tánc előadást, Chopin és Debussy zenéjén keresztül idézik föl ennek a kivételes koreográfusnak az életét.
A következő műfaj az opera, és itt te is érintett vagy, mint rendező. Beszéltünk már erről az operáról, aminek az a címe, hogy Szindbád, az ománi tengerész, amit eredetileg Ománban mutattatok be, sok magyar közreműködővel, és most eljött a pillanat, hogy a Bartók tavasz keretében láthatja a magyar közönség is ezt az előadást. Hogy áll ez az opera föl itt a Műpa színpadán?
Mivel a Műpának nincs opera színpada, ezért egy műpás verzióját is bemutatjuk itthon. Tulajdonképpen ez lesz a világpremiér után a második előadása ennek a darabnak. És hát lesz még emellett 2 magyar egyfelvonásos bemutatónk is. 2 kiváló zeneszerzőnk, Selmeszi György és Vajda János egy-egy operája. Selmeszi Györgynek a Királyi Fenség, Vajda János az Ítélet című produkciójának a bemutatója az Elfe műhelyházban. Nagyon izgalmas 2 darabról van szó. Itt a szerzők Thomas Mann és Friedrich Dürrematt. Ezek ihlették a komponistákat, úgyhogy egy nagyon izgalmas kortárs opera bemutatónak lehetünk fül- és szemtanúi.
Az opera mellett a másik nagyon fontos zenei műfaj, a Bartók tavaszon a jazz.
Izgalmas generációs találkozó, a gerendás generációknak az estje a Magyar Zeneházában lesz. Gerendás Péter a magyar könnyűzene egyik karakteres megújítója, és a gyermekeivel koncertezik most, tehát ezért gerendás generációknak neveztük el ezt a koncertet, és hát látható, hogy miként öröklődik a zenei tehetség generációról generációra. Az akváriumban Red Axis fog fellépni. Ők a klubzenét, a pszichedelikus rockot, a post-punkot kis indie art hallással ötvözik, és hát egy nagyon, nagyon izgalmas koncert előtt állunk.
Most is lesznek kiállítások, amik tulajdonképpen a Bartók tavaszhoz kapcsolódóan jönnek létre.
Ugye a Nemzeti Galériában lesz egy nagyon izgalmas Dolce Vita című kiállítás. Ugye a magyar közművészetnek, festészetnek nagyon erős gyökérzete eredt Itáliából, szinte az összes festőnk amellett, hogy természetesen Párizsba vagy Franciaországba is elzarándokolt, vagy tanult. Olaszország is hatalmas élményeket váltott ki belőlük, és hát az olasz életérzésnek az inspirációit mutatja be ez a kiállítás a 19. századtól napjainkig. Magyar festők fogalmazzák meg ezt a Dolce Vita életérzést, ami nagyon érdekes, ugye, mert ez a Fellini korszakból ered ez a kifejezés, a híres film a Dolce Vita. Igen, az édes élet kapcsán. A másik ilyen kiállítás, ez egy kicsit szomorkásabb, a Fekete tükör a jövő hosszú árnyéka címmel. Kortárs képzőművészek disztópikus alkotásaiból áll össze egy izgalmas kiállítás. Érdekes kontraszt a kettő, mert a disztópikus helyzet ugye abból áll, hogy a jövőnek egy ilyen borzongósabb és lerombolt vízióját mutatja. Ennek nagyon erős ellentétje pedig a Dolce Vita, ami pont az életigenlést és a életörömöt fogja prezentálni. Szóval egy hagyományos partnerünk a Margó Irodalmi Fesztivál, ami már 15 éves esemény sorozat, és hát a kortárs magyar irodalom legfontosabb alkotóit és műveit vonultatja fel. A másik ilyen fesztiválunk a Budapest Ritmo, ami a Magyar Zeneházában lesz, és a világzene sokszínűségét mutatja be, a hozzánk közel álló, vagy a környezetünkben levő világzenei dolgok mellett persze azért megjelennek nemzetközi sztárok is.
Az április 12-ig tartó Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek programjairól K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját kérdeztem. A húsvéthoz kapcsolódó előadások között, mint hallhatták, világszenzációnak számít Sir John Eliot Gardiner és együttesének, a The Constellation Choir and Orchestra-nak a fellépése a MÜPA-ban április 7-én, amikor is a húsvét ünnepére és húsvét második napjára komponált Bach kantátákat, valamint egy a bachi egyházzenei termésben kivételesnek tekinthető művet, a nagyszabású húsvéti oratóriumot szólaltatják meg. Ez utóbbiba hallgassunk most bele.
Thank you.
Két különleges produkcióval várja a közönségét a Magyar Állami Népi Együttes a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Heteken. Április 5-én a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó Kivirágzott keresztfája című táncjátékkal, és április 8-án a Bartóki ihletésű Tiszta forrás című összművészeti előadással. Mindkettőre a Műpában kerül sor. A két est együtt különleges évet rajzol, míg a Kivirágzott keresztfája a magyar hagyomány és a keresztény ünnepkör mélyebb, spirituális rétegeit tárja fel, addig a Tiszta forrás a nemzetközi kulturális kapcsolódások felől közelít Bartók örökségéhez. A produkciókról Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjét kérdeztem.
A világ egyik legszerencsésebb emberének érzem magamat, hiszen a két legnagyobb keresztény ünnepen az Állami Népi Együttes előadásokkal tud szerepelni. Egyik a Csodaváró Betlehemesünk, ami már több mint 5 éve megy a Művészetek Palotájában. És aztán ott van a Kivirágzott keresztfája, ez pedig a másik legnagyobb keresztény ünnep, Krisztus halála és feltámadása. Ettől boldogabb nem lehet az ember, mint hogy ezekkel az előadásokon keresztül eljuthat a közönség lelkéhez, hitéhez, emberségéhez.
És a Bartók Tavasz alkalmából a te rendezésedben valósul meg a Tiszta forrás sorozat.
A Tiszta forrás, ez a Műpának a sorozata, és már 4 készült ebből, amiben koreográfusként és alkotóként vettem részt. Bartók és a Bartók gyűjtések játsszák a főszerepet. Az első az Bartók észak-afrikai gyűjtéseit állította a reflektorfényben, ennek Dubajban volt a bemutatója. Aztán volt egy következő, ahol pedig Bartók törökországi anatóliai gyűjtései, ennek Budapesten és Ankarában volt a bemutatója. Volt egy, ahol kicsit kikacsintottunk ebből a tematikából, az Bartók és Bach, illetve az a középkori európai zene és tánckultúra, amelyik a Bach muzsikákat és mondjuk a magyar népzenét is inspirálta. És aztán most érkeztünk el, hogy a szerb kulturális évad keretében színpadra áll a Tiszta forrás és a Balkán, ahol annyival több a dolgom, hogy most már nem csak mint koreográfus dolgozom, hanem mint rendező is. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes lesz ez az előadás is, hiszen az Állami Népegyüttes mellett a Győri Balett, illetve a Söndörgő, a kiváló balkáni zenét játszó együttes közös produkciója fog megvalósulni.
Kivirágzott keresztfája és Tiszta forrás. A Bartók Tavasz programsorozatában láthatjuk majd a Magyar Állami Népi Együttes produkcióit, amikről most Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjét hallották. Thank you. Húsvét hétfőn, április 6-án a pannonhalmi főapátságban orgona koncert lesz, amelynek keretében Bachtól a romantika hangjain keresztül a kortárs művekig járja körül a feltámadás misztériumát Kristófi János Zsigmond orgonaművészt, a nagyváradi székesegyház orgonistája. A hangversenyen Bachtól 8 mű hangzik el, köztük a C-dur tokkáta és a G-moll fuga. A barokk zenéből César Franck 2 művével lépünk át a francia romantika világába, hogy utána Liszt szintén romantikus művét, a Rezignációnét hallgassuk meg. A koncert egyik csúcspontja az erdélyi magyar zeneszerző Lászlófi Zsolt Szent Margit töredék című orgonaműve lesz, amely a hangversenyen elhangzó formájában magyarországi ősbemutatónak számít. Az est végén Sálmari Vidor híres tokkátája hirdeti Isten fenségét és a feltámadt Krisztus győzelmét, így adva méltó zárást a húsvéti orgonakoncertnek. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Áldott húsvétot kívánok!